Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel könyvéből olvasom a 45. fejezetből, s ma 45.13-tól 46. fejezet végéig szeretném majd az igét alapul venni. Most csak a 45. fejezet 15-től 24. versekig olvasom. Izrael nyájaiból minden 200 juh után adjatok egy juhot ételáldozatnak, égő áldozatnak és béke áldozatnak, hogy engesztelést végezzenek velük, így szól az én Uram az Úr. Az ország egész népe járuljon hozzá ehhez a felajánláshoz, amely Izrael fejedelmét illeti. A fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égő áldozatokat, ételáldozatokat és italáldozatot vigyen az ünnepeken, újholdkor és szombatonként, meg Izrael házának valamennyi ünnepén. Ő készítessen vétekáldozatot, égő áldozatot és béke áldozatot, hogy engesztelést végezzenek Izrael házáért. Ezt mondja az én Uram az Úr. Az első hónap első napján védj egy hibátlan bikaborjút, és mutass be vétek áldozatot a szentélyért. A pap vegyen a vétek áldozat véréből, és kenje meg a templom ajtó félfáját, meg az oltár felső tömbjének négy sarkát, és a belső udvar kapujának ajtó félfáját. Így kell tenni a hónap hetedik napján, a tévedésből vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzenek engesztelést a templomért. Az első hónap 14. napján ünnepeljétek meg a páskát. Az ünnep 7 napján kovásztalan kenyeret kell enni. A fejedelem készítessen azon a napon egy bikát vétekáldozatul önmagáért, és az ország egész népéért. Az ünnepnek mind a 7 napján készítessen 7 hibátlan bikát, s 7 hibátlan kost égő áldozatul az Úrnak, 7 napon át, minden nap, vétek áldozatul pedig naponként egy kecskebakot. Ételáldozatul készítessen egy véka lisztet bikánként, s egy vékát kosonként, olajból pedig egy hint minden véka liszthez. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, a te ígédért, és köszönjük neked a te teljes kijelentésedet a Bibliában, és köszönjük, hogy nem csak töredékeket kaptunk belőle, amivel azt sem tudjuk, hogy hova tegyük, hanem köszönjük, hogy a teljes kijelentésed fényében is gondolkozhatunk, és kérdezhetünk, és kereshetünk téged, hogy mit akarsz ezen igék által nekünk ma is itt mondani. És valóban arra kérünk, hogy te tárd fel előttünk a te szívedet, a te akaratodat, a te igédet, a Szentlélek által, és kérünk, hogy valóban ennek legyen ránk hatása, legyen a mi mindennapi életünkben gyakorlati következménye. Így szeretnénk ma rád figyelni, és így hozzuk eléd a betegeinket, így hozzuk eléd a mi népünket, országunkat. Kérünk téged azért a békességért, amelyet eddig adtál te is, vagy eddig is adtál, és kérünk, hogy továbbra is te add meg azt, ahogy a te igédben mondjuk, vagy a te igéd mondja, hadd tudjunk békességben istenfélő életet élni. Ehhez add meg, Uram, minden lehetőséget, minden körülményt, és köszönjük, hogy ma így figyelhetünk rád, és minden itt most csak rajtunk, és te rajtad múlik, add, hogy lehessen velünk, veled lélek által találkozásunk. Amen. Mióta így Ezékiel könyvének a 40. és azt követő fejezeteiben járunk, azt gondolom, hogy adósa vagyok a testvéreknek egy kis idővonallal, hogy el tudjuk helyezni, hogy mégis hol tartunk. Szeretném azt leszögezni, hogy mivel jövőbeli proféciákról van szó, az én látásom és értelmezésem szerint, nem mindenki így értelmezi ezt, és nem mindenki így látja a bibliai és a világnak az idővonalát. Nem mindenki így értelmezi ezt az igét, és ezeket a proféciákat sem, ahogyan számomra a Biblia teljes összefüggésébe és kontextusába beleillik, hanem vannak más-más nézetek, amire sajnos itt nincsen most idő kitérni. De egy nagyon egyszerű idővonallal azt képzeljük el, hogy a teremtéstől Krisztusig tart az Ószövetség ideje, amikor minden előkészül arra, hogy a Messiás elérkezik. Aztán Jézus élete, halála, feltámadása után kezdődik az úgynevezett egyháznak a korszaka, amiben mi is élünk ma. Ez tart egészen addig, amíg majd el nem érkezik egy olyan nagy nyomorúság, amiről Jézus beszél. Biblia magyarázók szerint ez egy 7 éves időszak lesz, amikor effektíve megtisztítja a világot. Többféle nézet van, hogy az Isten szent lelkének el kell elvről a földről mozdulnia, tűnnie, és nyilvánvaló, hogy ez az egyház elragadtatásával, pontosabban a hívők elragadtatásával egybeeső esemény, ami az én látásom szerint a 7 éves időszak előtt még megtörténik. Aztán jön egy 7 éves nagy nyomorúság, amiről a Jelenések könyve nagy része beszél, majd visszatér Krisztus az ő szentjeivel, és egy 1000 éves uralom, birodalom veszi kezdetét. Erről olvasunk többek között az Új Szövetségben, a Jelenések 20-ban. És majd ezt zárja le az utolsó, végső ítélet, amikor minden hitetlen halottak is, mindenki feltámad, és elkezdődik az új ég és új föld, vagy magyarán, amit mi a menny időszakának hívunk. Nos, ez azért fontos, mert azt kell látnunk, hogy ezek a proféciák Ezékiel könyvében arról az időszakról szólnak, ami Krisztus 1000 éves uralma lesz ezen a földön. Tehát már a nagy nyomorúság után, tehát már lesznek olyan emberek, akik Krisztussal együtt visszatérnek uralkodni. Márpedig, ha figyeltünk az előbb az ige olvasására, egy kicsit úgy érezhettük magunkat, mintha Mózes könyvében járnánk ezekkel az áldozatokkal, és hogyan készítsék el a papok. De hát az egy masszívan ószövetségi időszak volt. Ugye most az egyház korában élünk, és gyakorlatilag ilyen áldozatok sehol nincsenek a világon, még Izraelben sem, mert nincsen templom. A nagy nyomorúság után aztán, amikor ott van, Jézus Krisztus fizikailag uralkodik majd a földön, mégis áldozati oltárról, állatokról, vérről, égő áldozatról, engesztelő áldozatról, újholdról, szombatról, egy csupa ószövetségi dologról olvasunk. És hogyha komolyan vesszük, és akár azt az értelmezést el tudják fogadni a testvérek, amit itt most elmondtam, idővonal, akkor felvetődik egy kínos kérdés számunkra, hogy miért van szükség, még a millennium, az 1000 éves uralom idején is, amikor maga a feltámadott Jézus már ott uralkodik a földön, miért van szükség áldozatokra, ilyen ószövetségi módon, és azokra az ünnepekre, amiket az ószövetségben ünnepeltek. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, mondja Jézusról, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült. Vagyis az ő áldozata egyszer s mindenkorra érvényes, egyetlen egyszer bemutatott áldozata. Ahogy kimondta a kereszten Jézus, minden elvégeztetett. Nincsen ennél följebb, nincsen ennél más lehetőség a bűnöknek az eltörlésére. De akkor itt miért van újra a történelemben még tőlünk, vagy hozzánk képest is a jövőben lévő időben újra vér, újra oltár, újra áldozat? Szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel, testvérek, őszintén. Ha azt az értelmezést elfogadjuk, ami mellett én is meggyőződéssel leteszem a voksomat. És ma arról szeretnék szólni, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, hogy valóban Isten szentségéhez csak a vér által vezet az út. És ez tegnap, ma és mindörökké így van. Nem azért lesznek a millennium idején újra áldozatok, mert a Krisztus áldozata kevés lenne, hanem sokkal inkább azért, mert olyan nagy, és annyira nagy jelentőségű, hogy soha, de soha nem szabad megfeledkeznünk Jézus áldozatáról. Háromféleképpen látjuk a vért megjelenni ebben a szakaszban, és ez egy kicsit véres lesz most, de hát erről szól Jézus áldozata. Először is látjuk azt a vért, ami beborít, ami a rituális tisztaság miatt szükséges. Így olvastuk, Izrael nyájaiból minden 200 juh után adjatok egy juhot ételáldozatnak, égő áldozatnak és béke áldozatnak, hogy engesztelést végezzenek velük. Így szól az én Uram, az Úr. Aztán a fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égő áldozatokat, ételáldozatot és italáldozatot vigyen az ünnepeken, az újholdkor és szombatonként, meg Izrael házának valamennyi ünnepén. Ő készítessen vétekáldozatot, égő áldozatot és békeáldozatot, hogy engesztelést végezzenek Izrael házáért. És még egy vers, így kell tenni a hónap 7. napján a tévedésből vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzenek engesztelést a templomért. Egy szó feltűnhetett ebből a három versből, direkt azért olvastam föl, hogy tűnjön is fel ez a szó, engesztelés. Háromszor is. De hiszen ismereteink szerint az engesztelés arra van, és azért van, hogy a bűnök eltöröltessenek. Jézus is engesztelő áldozatot végzett, értünk. Kiengesztelje az Istent a bűneink miatt. De hogyha ott megint csak engesztelést végeznek, akkor mi a helyzet Jézus áldozatával? Remélem tudnak követni a testvérek, de az a lényeg, hogy Jézus már elvégezte ezt az áldozatot, feltámadott testében ott uralkodik, és mégis úgy tűnik, mintha térnénk vissza az ószövetségi rendszerhez. És itt azt kell látnunk, hogy a héber szó, amit az engesztelésre vonatkozik, annak az alapjelentése az, hogy beborítani, megtisztítani. Engesztelésként fordítjuk ugyan. De ha 2. Mózesbe visszalapozunk, 29. fejezetben két vers így olvassuk. Naponként készíts el egy vétekáldozatra való bikát engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, engesztelést végezve rajta. Kent fel azt, és így szentelt föl. 7 napig végez engesztelést az oltáron. Így szentelt föl, hogy igen szent legyen az oltár. Szent legyen mindaz, ami az oltárhoz ér. Elképzelhető, hogy a magyar fordításunk nem adja ki annyira direktbe, de itt arról van szó, hogy magáért az oltárért kell engesztelést végezni. Márpedig az oltár nem tud bűnt elkövetni, nem tud hazudni, nem fog lopni, hanem egyszerűen ő csak egy oltár, egy eszköz. Miért kell akkor engesztelést végezni érte? Azért, mert egy rituális tisztítást kell elvégezni az oltáron. Egy rituális tisztítást, hogy az az oltár megszentelődjön, és mondjuk így méltóvá váljon arra, hogy az Istennek rajta áldozatokat ajánljanak fel. Nos, ez az értelmezés az, ami megjelenik itt az Ezékiel könyvében is. Egy olyan rituális tisztításról van itt szó az emberekért, ott már nem az oltárért, hogy a bűnös emberek jelen lehessenek majd ott, a Szent Isten fizikai közelségében, anélkül, hogy ebbe belehalnának. Anélkül, hogy az Isten Jézus Krisztus dicsőségének a sugárzása megsemmisítené őket. Nos, hogy ezt értsük, visszaugrunk 1999. augusztus 11-ére. Én nem fejből tudom ezt a dátumot, úgy kerestem ki, de azt tudom, hogy egy élményem hozzá kapcsolódik. Ekkor volt ugyanis teljes napfogyatkozás Magyarországon, amit egy sávban lehetett látni. És talán itt is így volt, emlékezhetnek a testvérek, hogy előtte való hetekben már mindenféle védőszemüvegeket osztottak, hogy aki majd szeretné nézni a napfogyatkozást, hogy ne tegyen kárt a szemünkben. Én is az ifisekkel, azt hiszem talán pont Tamásiban voltunk a fürdőben, és mi ott készültünk erre, hogy majd jön a napfogyatkozás. És valóban, ahogy eltűnt a nap, mindenki szemüveggel nézte azt a kis körgyűrűt, ami még megmaradt a hold körül belőle. Védőszemüveg nélkül ez nem ment volna. De nem is kell ehhez ugye a napfogyatkozás. Egy másik példa, ma, amikor már úgy tavasz vége, nyár van, akkor javasolják a szakemberek, hogy kenje le magát az ember, ha napra megy, naptejjel. Minél magasabb védő faktor számú naptejjel. Miért kell ezt tenni? A nap rossz? Nem, egyáltalán nem rossz a nap, hanem túlságosan erőteljes a fénye, az ereje ahhoz, hogy mi védelem nélkül azt el tudjuk viselni. És talán ez a kép az, amin keresztül megérthetjük azt, hogy az Isten dicsősége is olyan, mint a nap. Túlságosan intenzív, túlságosan erőteljes, túl szent, túl tiszta számunkra, hogy mi bűnös emberi testben megmaradhatnánk élve védelem nélkül az Isten jelenlétében. Ezékiel 43-ban olvastuk azt, hogy az Isten dicsősége fizikailag visszatér majd abba a templomba, ott a millennium idején. És Isten dicsősége Jézus Krisztus szemében valóságosan ott lesz. A millennium alatt, tehát Jézus fizikailag jelen lesz az emberek között, feltámadott testében, de a földön még élnek majd bűnös természettel rendelkező emberek. Talán akik átélték a nagy nyomorúságot, és még nem haltak meg, talán azok, akik tőlük születnek, mindenképpen lesznek ott még bűnös természettel rendelkező emberek. És hogyha Krisztus megváltotta is őket, ők még nem a megdicsőült testükben lesznek, hanem ugyanilyen fizikai testben, mint mi vagyunk. És valószínűleg ez csak egy zárójeles megjegyzés, ahogyan azt az 1 Korintus 15-ben olvassuk, hogy ez a romlandó test nem örökölheti azt a romolhatatlanságot, amire mi készülünk. Valószínűleg nekünk is azért kell meghalnunk, és majd új feltámadott testben lennünk, mert ez a test nem lenne képes élve maradni az Isten dicsőségében és jelenlétében. Ráadásul romlandó is. Tehát nem alkalmasak ott sem majd bizonyos emberek védelem nélkül az Isten sekina dicsőségében megállni. Tehát ott nem bűnért való engesztelés történik, amikor áldozatokat mutatnak be, hanem egyfajta rituális tisztítás, ami befed, betakar az Ószövetség szerint is, hogy beléphessenek ezek az emberek is, és ott lehessenek az Isten, az Úr Jézus Krisztus jelenlétében. De akkor miért nincs szükségünk erre ma? Azért, mert ma Isten az ő lelke által él bennünk, és az ő dicsősége nincsen itt fizikailag jelen közöttünk. Ma még hitben járunk, és nem látásban. És ott az lesz a nagy különbség, hogy ott viszont színről színre fogjuk látni az Úr Jézust. És ott ezért van szükség rá. Egy idézet, hogy a vér az a szemüveg, amely keresztül nekünk szemlélnünk lehetséges egyáltalán az Isten szentségét. Ahogyan szemüvegre van szükség, vagy volt, amikor a nap fogyatkozását néztük, mennyivel inkább van egyfajta szemüvegre és védelemre szükségünk, amikor az Isten dicsőségét szemléljük. Ma a Krisztus vére a mi védő szemüvegünk, és nyilván akkor pedig ezek az áldozatok lesznek emlékeztetők arra, hogy igen, bűnösök vagyunk, de az ő vére által állhatunk majd ott a jelenlétében. Ez tehát az egyik funkciója, hogy a vér betakar, beborít, rituális tisztaság miatt van rá szükség, hogy áldozatokat mutassanak be. A második, ami miatt szükség van erre, hogy a vér emlékeztet, mégpedig a Krisztus áldozatára való emlékezés miatt szükséges. Mivel a teljes Biblia összefüggésében szeretném magyarázni ezt az ezékieli igét, most Ézsaiás könyvéből szeretnék olvasni két verset. Azt mondja itt, az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádságházának fogják majd nevezni minden nép számára. Ez az ige is arról az időszakról szól, amit az ezeréves birodalomra datálunk. És szerettem volna azt megmutatni, most többre nincs idő, hogy nem csak Ezékiel, hanem más proféták is, Ézsaiás, Zakariás beszélnek erről, hogy igen, abban az időszakban lesznek égő és véres áldozatok. Tehát ez nem tévedés, amit Ezékiel mond, hanem Istennek a terve. Viszont itt felvetődik az a kérdés számunkra, hogy ha Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra tökéletes, akkor miért kellenek emlékeztetők? Erre pedig egy olyan történeti és történelmi képpel szeretnék válaszolni. 1945. áprilisában, amikor a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs tábort, akkor állítólag azok a túlélők, akik megmenekültek szinte a pokolból és a halál torkából, saját vérükkel felírták társaiknak a nevét a barakok falára, akik nem élhették meg ezt a szabadulást. Egyszerűen nem volt más, amivel írhattak volna. És valószínűleg nem lett volna semmi más méltó arra, hogy a neveiket fölírják, mint a túlélőknek a vére. És később, amikor Auschwitz múzeummá vált, meg lehetett kérdezni, és meg is kérdezték, miért nem állítják helyre azokat a falakat. Miért nem takarítják le ezeket a szörnyű vérfoltokat onnan? És a válasz nagyon egyszerű volt, hogy mert ott, azon a helyen a vér emlékeztet arra, hogy mi történt. Nos, kedves testvérek, bennünket is a Krisztus vére szabadított meg a bűneinktől. És erre még az örökké valóságban is emlékeznünk kell, mert sehogy másképp nem lehetnénk mi ott. Még a millenniumban is szükségünk lesz arra az emlékeztetőre, hogy soha, de soha el ne felejtsük, hogy hogyan állhatunk mi, milyen áron állhatunk mi ott az Isten jelenlétében. Ha pedig a mai időkre ugrunk, szoktunk ugye úrvacsorával is ünnepelni, ezt Jézus hagyta meg nekünk. Az úrvacsorában egy falat kenyér, egy korty bor, fizikai elemekként emlékeztetnek minket Jézus megtört testére, kiontott vérére, és ő maga rendelte azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ilyenkor miért nem kérdezzük meg, hogy Jézus áldozata nem elég? Vajon az úrvacsora kiegészíti Jézusnak az áldozatát? Szó sincs erről. De hát akkor miért kell? Azért, mert emlékeztet. Kézzelfogható, látható, fizikai módon emlékeztet minket a Krisztus halálára. És ahogy az ószövetségi áldozatok előre mutattak a Golgotára, úgy a millenniumbeli áldozatok majd visszamutatnak rá. Egyik sem üdvözít, mind a kettő mutat. Az ígéretre mutat az ószövetségi áldozat, mint Krisztus halála ígéret, és a beteljesedésre mutat a milleniumi áldozat, mint Krisztus halála, ami beteljesedett. És a milleniumban, amikor Krisztus fizikailag, de dicsőségben már ott lesz az emberek között, akkor látva azt a sok vért az oltáron, az áldozatok nyomán tudni fogják, és örökké emlékszünk majd arra, ezért lehetek én is itt. Nem az én érdemem, hanem az ő vére által, aki ma dicsőségben ott van közöttünk. Az úrvacsora is azért van, testvérek, hogy emlékezzünk arra, nem a te templomba járásod, nem a te imádságaid, nem a te mély szolgálatod tesz méltóvá arra, hogy az Isten jelenlétében lehess, hanem az ő vére. És amikor a milleniumi áldozatokról olvasunk, akkor sem azt kellene kérdeznünk, hogy miért kell ez még, miért van még mindig ezekre szükség, hanem azt kellene mondjuk, igen, Uram, sosem szabad elfelejtenem, hogy milyen áron lehetek én is a te jelenlétednek részese. A vérrel írt emlékművek, legyen az úrvacsora, legyen az egy milleniumi oltár, a mély tisztelet, az elismerés és a hűség jele Krisztus részéről irántunk, s valamennyire talán a mi részünkről ő iránta. Ez tehát a vérnek a másik szerepe, emlékeztet minket a Krisztus halálára. És még egy harmadik dolog, hogy ez a vér, ez tanít bennünket. mégpedig a kegyelem nagyságára tanít bennünket. A zsidókhoz írt levélből szeretnék olvasni egy kis részletet. Ugye az az a levél, ami összeveti a zsidó áldozatokkal, az Ószövetséggel a Krisztusnak az áldozatát. Három igevers. Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 12. vers. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült. És egy harmadik igevers. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezt le kell szögezni, ebben nincs vita, testvérek, hogy egyetlen egy állat áldozat sem törölte el soha a bűnt. Sem az Ószövetség idejében, sem a millennium idejében. Sem ha csinálnák ezt, ma sem. Egyszerűen azt mondja ki a Biblia, hogy ez lehetetlen, hogy eltörölje a bűnt. Akkor mire voltak jók? Jelképek voltak. Árnyékok voltak és lesznek, útjelző táblák, amelyek mind a Golgotára mutattak. És az embereket egy olyan vallási rendszerbe vitték bele, hogy minél több szempontból, minél részletesebben megértsék, hogy mit jelent majd a Krisztus áldozata. És hogyha ez az ószövetségi áldozatokra igaz, akkor a milleniumi áldozatokkal is ez a helyzet. Nem képesek bűnt eltörölni. Az engesztelést nem is vehetjük ilyen értelemben, hanem csak úgy, ahogy ez előbb elmondtam, rituális tisztaság szempontjából. Mindkettő Krisztus egyetlen és tökéletes áldozatára támaszkodik, mind az ószövetségi, mind a milleniumi áldozat. Képzeld el, hogy majd, ha ott leszünk, látjuk az Istent fizikailag, az ő dicsőségének a fénye ragyog a templomból, Krisztus, tudjuk, hogy ott fog ülni a Dávid trónján, és akkor fogjuk majd megérteni talán igazán, hogy milyen nagy szakadék van, ami bűnös voltunk és az ő szentsége között. Ezt ma sokszor nem érezzük. Ma sokszor inkább úgy vagyunk Istennel, hogy túlságosan barátságosnak képzeljük őt. Ugye Jézus a barátom, Jézus szeret engem, Jézus kegyelemből üdvözített, könyörült rajtam, és ezek mind igazak, testvérek. A probléma csak akkor van, hogyha mindezek közepette elfelejtjük az ő szentségét, az ő félelmetes szentségét. Azt a szentséget, amit a Sinai hegynél látunk, amikor Mózesen keresztül megparancsolta az Úr, hogy ne jöjjön a hegy lábához se ember, se állat, ne is érintsék azt a hegyet, aminek a tetején ott van Isten dicsősége, mert meg fognak halni. Miért? Mert az Isten ennyire szent. Vagy amit ott látunk, amikor a frigyládát viszik vissza Izraelbe, és ugye megbotlanak az ökrök, és Uzzá megtámasztja a frigyládát, hogy le ne essen, és abban a pillanatban meghal az az ember. Miért? Mert az Isten szent, és ő nem így közeledett hozzá. Vagy amikor az Új Szövetségben olvassuk, megdöbbentő, talán megbotránkoztató módon, hogy Anániás és Szafira, akik egyébként adakoztak a gyülekezetnek, azt mondják, hogy ez volt minden, amiért eladták a házaikat, földjeiket, és ott azonnal holtan esnek össze. Miért? Mert az Isten szent. És ezt az Isten szemébe hazudták, a Szent Léleknek hazudtak, ezt mondja róluk Péter. Ehhez képest mi túlságosan könnyedén és barátságosan közelítünk Jézushoz, egy bizonyos szempontból érthető, csak ne feledjük el az ő szentségét. És amikor az emberek majd látják a vért, ott a milleniumban is, akkor újra csak megértik, hogy Krisztus itt van, látom őt, de ez a vér emlékeztet arra, hogy én bűnös ember voltam, és csak is az ő kegyelméből állhatok itt. Az ő jelenlétében. És ezt ma talán úgy tudnánk kicsit gyakorolni, hogy komolyabban venni, hogy amikor imádkozunk, akkor ne csak úgy beessünk az Isten jelenlétébe. Elmondjuk, amit akarunk, és szaladunk tovább. Emlékezz arra, hogy a Krisztus vére által léphetsz a kegyelem királyi trónjához. Amikor bűnt követsz el, Ne gondold azt, hogy ó, hát Isten majd úgy is megbocsát, sokan mondják neki, az a dolga. Nem ez a dolga. A bűnbocsánat Krisztus vérébe került. Ez óriási áldozat. Amikor a milleniumi áldozatokat látjuk, akkor pedig ez nem arról szól, hogy a Krisztus áldozata elégtelen, hanem pont arról, hogy az annyira tökéletes, hogy mindenkor, minden népének emlékeznie kell rá, hogy milyen nagy az a kegyelem, ami által Isten megment minket. És ez a kegyelem ma is ilyen nagy, és ma is emlékezni kéne rá. Kedves testvérek, egy nehéz kérdéssel kezdtünk. Miért van szükség az áldozatokra még a milleniumban, amikor a feltámadott Krisztus fizikailag ott uralkodik majd köztünk? És láttuk azt, hogy először is azért, mert a vér beborít, hogy az Isten szent jelenlétében mi megmaradhassunk, mint egy védő felszerelésben. A vér továbbá emlékeztet, hogy soha ne felejtsük el, hogy milyen hatalmas ára volt a mi megváltásunknak. És a vér tanít bennünket, hogy az Isten szentségét komolyan vegyük, érzékeljük, értékeljük, milyen nagy a kegyelem. Megerősíti azt, hogy a Krisztus áldozata olyan monumentális, olyan tökéletes, annyira megismételhetetlen, hogy még az örökké valóságban is szükség lesz rá, hogy erre visszaemlékezzünk. Olyanok lesznek azok az áldozatok, mint a vérfoltok, ott az auschwitzi barakkok falán, amit senki sem festett át akkor. Nem tudom, azóta már hozzányúltak-e. Mert mélyen megrendítő emlékeket őrzött. De ha azt át is festették már, Jézusnak a vérét senki nem tudja és nem is fogja átfesteni. Hanem arról sohasem fogunk elfeledkezni. Az úrvacsora is erről szól, emlékezz erre a vérre. Amikor imádkozol, emlékezz erre a vérre, és amikor bűnbocsánatot nyersz, ugyancsak emlékezz erre a vérre. Mert Isten szent jelenlétéhez mindig és mindenkor, csak is a vér által van út. Ez így volt tegnap, így van ma, és így lesz mindörökké. És a kegyelem nem azt jelenti ma sem, hogy az Isten ma már kevésbé szent, és lemondott volna az ő elveiről, az ő jelleméről, hanem azt jelenti a kegyelem, hogy a Krisztus vére által nyílt meg az út számunkra az Istenhez. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy annyira felfoghatatlan számunkra, hogy mi mindent jelent az a vér, amit értünk, ontottál a kereszten. Talán soha, de soha nem tudtuk ezt igazán átgondolni, és talán még most sem tudjuk. De köszönjük neked, ha bármi morzsát, egy töredéket megérthetünk abból, mert hisszük, az már elég, hogy lássuk, mi bűnösök vagyunk, s lássuk, kegyelemre szorulunk, lássuk, hogy kik vagyunk mi az Isten előtt, és lássuk, hogy te kikké akarsz minket tenni. Hálásak vagyunk azért, hogy majd elénk fested, még a milleniumban is, és újra emlékeztetsz a te véredre minket. És köszönjük neked, hogyha tarthatjuk azt nagyon szentnek az életünkben, és e véren keresztül jövünk most is hozzád. Köszönjük neked, hogy gyógyítani jöttél a mi életünket, felépíteni minket, a te dicsőségedbe, szent jelenlétedbe emelni, és köszönjük neked, hogy a bűneinket eltörölheti ez a vér. Kérünk téged azért, szent lelked által most te munkálkodj bennünk, rajtunk, és minden itt lévőben, hogy tárjuk eléd a mi szívünket, hogy ez a vér mosson meg itt és most bennünket, ha még soha nem is ömlött az ránk, legyen ez a nap, amikor ez megtörténhet, és új életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy mindez lélekben történik ugyan most, de annál valóságosabban. Kérünk, hogy így legyél itt közöttünk, s járj át köztünk a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében. Amen.